Pál Feri bevezető előadása az Ökumenikus Imahéthez 2011. január 16.
Szeretettel köszöntöm a körünkben Pál Ferenc plébános urat, a Kövi Szűz Mária templom plébánosát, amúgy meg Feri atyát, barátomat, akivel sok mindent, sok időt töltöttünk együtt, és sok alkalmon voltunk együtt. Én nagyon örülök, hogy el tudott így jönni. Így tudott eljönni, mert hát sok-sok miséje van ilyenkor vasárnap, de örülünk, hogy itt van, és arra kértem meg, hogy egy rövid előadást tartson, és utána lehessen vele beszélgetni. Szerintem, hogyha majd a beszélgetésre kerülsz, akkor érdemes lesz lejönni. De hát majd meglátjuk. Oké, átadom neki a szót.
Nagyon köszönöm. Próbálom megtalálni a helyemet közöttetek. Ez az első lépés, hogy jó, hogyha én itt vagyok. Hogy ugye ti nagyon fönn vagytok, ha fölmegyek, akkor egy picit közelebb vagyok hozzátok, de akkor nagyon föntről nézek le. Tehát egy reménytelen helyzetnek tűnik el. Várj, hogy megfelel az nektek, ha itt maradok? Mert elég magas vagyok, akkor azért nem vagyok tőletek sem össze, úgyhogy nagyon köszönöm a meghívást. Körülbelül azt beszéltük, hogy 20 percet szólnék, körülbelül, nem többet. Tehát ez a körülbelül nem azt jelenti, hogy már is kezdjetek el aggódni, hogy na lesz az 40 is. 20 perc körülbelül, és akkor utána, ahogy mondtad, hogy lenne lehetőség arra, hogy beszélgessünk, vagy kérdések merüljenek föl, erre gondoltunk. És a témát nyilván most ez az ima hét, ez a 8 nap nagyon is adja, hogy valahogy az egységről beszéljünk, vagy az ökumenéről, és ezt egy nagyon sajátos megközelítésben szeretném elétek hozni. Nyilván sok megközelítés létezik, ez pedig az, hogy mit mondhatunk el saját magunkról az egységgel kapcsolatosan, akkor, hogyha magunkat úgy tekintjük, mint akik alapvetően az ember voltunkból adódóan társas lények vagyunk, közösségi lények. Mert az egységgel kapcsolatban az egységnek bizonyos föltételei vannak. A személyiségünkön belül is az egységnek vannak föltételei. Például ilyen föltétel az, hogy valakinek a személyisége mennyire alkalmas arra, hogy ő például ne nagyon feketén-fehéren lásson, vagy gondolkodjon. Ha valaki az életet nagyon feketén-fehéren látja úgy egyébként is, tehát vagy jó, vagy rossz, mindig csak a vagylagos dolgokban tud jól tájékozódni ebben a világban, akkor számára az egység az ő személyiségében nehezebben tud megvalósulni. De például ilyen az is, hogyha valaki nagyon nagyra tartja a stabilitást, az állandóságot, és nem szívesen változik. Kifejezetten biztos vannak köztünk is olyanok, akik nem szívesen változnak. És azt, hogy nem szívesen változnak, abban még az is benne van, hogy az új dolgokat se szeretjük. Minél inkább ilyen valakinek a személyiségében az ő adottsága, az megnehezíti az egységre való törekvésünket, vagy az érte való cselekvést. De most nem ebből az irányból szeretnék beszélni, hanem a társas természetünk, a társas lényiségünk felől. Vagyis arról szeretnék beszélni, hogy bizony milyen nagy feladatot jelent az, hogy egységre tudjunk törekedni, mert várhatóan és tudhatóan az fenyegető is ránk nézve. Nagyon tudatosan mondom ezt, és szeretném ezt valahogy körbe is írni, hogy miért mondom ezt, miért merem azt állítani, hogy az egységre való törekvésünk kisebb-nagyobb mértékben fenyegető ránk nézve. Az első gondolat az, hogyha belenézünk a tükörbe, és föltesszük azt a kérdést, én szoktam sétálgatni, ez szabad? De. Hogy nem veszitek valami tiszteletlenségnek, hogy ilyet teszek. Nálunk is sétálgatok, tehát... Hogy ha belenézünk a tükörbe, és föltesszük azt a kérdést magunkra vonatkozóan, hogy ki vagyok én? És akkor elkezdjük a válaszainkat megadni, képzeljétek el, hogy még a mi egyébként individuális kultúránkban is, mert mi magyarok eléggé individuálisak vagyunk itt a környező népekhez képest is, még mi is, hogyha 10 mondatot fejezhetünk be ezzel, hogy én ez és ez és ez vagyok, akkor átlagban 5-6 válaszunk nem a személyes vagy individuális jegyünkre vonatkozik, hanem a társasra. Ez azt jelenti, hogy én azt mondom például, hogy pap vagyok. Hát ez nem az én személyes természetemből árul el valamit, hanem hogy Krisztus egyházának vagyok a papja, egy közösségen belül, egy közösségben vagyok pap, mert hát egy közössége püspök szentelt engem azzá. Vagy ha azt mondom, hogy férj vagyok, hát én ezt nem mondom. De közül én egy férj vagyok. Hát az se az individualitásunkat fejezi ki, a társas természetünket. Ha azt mondom, hogy én, ha csak a nevemet mondom, hát azzal is már is az édesapámra is utaltam. Vagy a szüleimre, akik a nevemet választották. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy én ez és ez vagyok, akkor a mondatainknak, még a mi individuális világunkban is, legalább 50%-a valójában a társas természetünkre és a társas önazonosságunkra vonatkozik. Ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy nem szeretjük, ha bárki a mi önazonosságunkat elkezdi megkérdőjelezni. Amikor a mi önazonosságunk és az arra épülő önbecsülésünk és önértékelésünkkel kapcsolatban valami kihívást intéz felénk, hogy biztos, hogy ez így jó? Te ezt jól csinálod? Ti ezt jól csináljátok? Biztos, hogy ez az egyetlen jó lehetőség? Ez egy folyamatnak a végén kihívást intéz az önazonosságunk felé. És ha az önazonosságunk megrendül, úgy nem tudunk élni. Ha az önbecsülésünk valamiféle kérdőjeleket kap, akkor ott azért valahogy embernek kell lenni a talpán, hogy meg tudjuk tartani a stabilitásunkat. Ezért mertem azt állítani, hogy az ökumené lehet, hogy közöttünk a fejünkben egy kincs és egy érték. Erre nekem biztos. Azonban zsigerileg innen minél nagyobb kihívást intéz az ökumené a társas önazonosságunk és az abból fakadó önbecsülésünk felé, annál jobban nem szeretjük. Annál jobban jön bennünk egy ösztönös tiltakozás, egy ösztönös ellenállás. Na, az már nem. Na, ez már fenyegető. Ez így nagyon természetes. Tényleg így van. Ez nagyon természetes. Ezért valószínű, hogy az ökumenének abból a szempontból van realitása, hogy így lehetne ezt megfogalmazni, hogy a társas, közösségi, felekezeti, egyházi hova tartozásunkból úgy igyekezzünk az egyetemes felé lépni fölfelé, hogy közben a társas hova tartozásunk ne kérdőjeleződjék meg, ne sérüljön. Tehát az a valaki tud a társasból, a közösségiből, a felekezetiből az egyetemes felé lépni, aki ezt a lépést nem éli meg a társas elvesztéseként, vagy azt fenyegetőként. Ez kifejezetten nem könnyű. Ez nem könnyű. Ezért is vagyunk ilyen lassúak. Ebben a kérdésben szerintem csiga lassúsággal haladunk, ami azt jelenti, hogy nyilván akkor ez egy nagyon nehéz dolog. Nem azért haladunk nagyon lassan az egység felé, mert bénák vagyunk. Azok is tudunk lenni, de szerintem nem ez. Hanem azért, mert ez valóban a létezésünknek, az önazonosságunknak és az önbecsülésünknek kifejezetten nagy kihívást jelent. Ez akart az első gondolat lenni. Most a második a helyzetünket csak még súlyosbítani fogja. Mint ha eddig volt bennetek lendület, most akkor még azt is elveszem a beszédembe. Nem biztos, hogy jó ember tűztál meg tolni. Mert a második gondolat így szól. Megint csak, ha ismerjük az emberi természetünket, és költői kérdésként mondom, mi az, ami leginkább megerősít bennünket az önazonosságunkban, a társas önazonosságunkban, abból fakadó önbecsülésünkben, hogy meg tudjuk mondani, hogy kik vagyunk. A társas természetünk szempontjából a legjobban megerősíteni bennünket abban, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk, tudjuk, hogy kikhez tartozunk, az, hogyha találunk más csoportokat és velük szemben állunk. Ennél jobban semmi nem erősít meg bennünket. Ez az emberi természetünkhöz hozzá tartozik. Tehát nagyon sajátosan, mikor az egység felé törekszünk, akkor bizonyos szempontból valamiképpen korlátoznunk kellene tudnunk azt az erőforrást, ami abból fakad, hogy azáltal tudjuk megmondani, hogy mi kikhez tartozunk, és hogy vagyunk mi jók, és kikkel együtt éljük az életet, akikkel való összetartozásunk éppen az önazonosságunknak, az önbecsülésünknek az egyik alapja. Ezt valamiképpen tudnunk kell egy picit lecsöndesíteni. Tehát az emberi természetünkből adódóan az egy nagyon nagy kihívás, hogy úgy tudjak ragaszkodni és örömmel és elköteleződéssel a felekezetembe tartozni, hogy közben ne kelljen azt az árat megfizetnem, hogy ez másokkal szemben szilárduljon meg. Vagy másokkal szemben, szembeállásomban erősítsem magam újból és újból. Nem tudom, hogy szeretitek-e a futballt, vagy a sportot, vagy ilyesmit, és sportoló voltam. Hát tulajdonképpen óriási érték számomra az, hogy magyar vagyok. Nagyon nagy érték. És amikor bekapcsolom a televíziót, és megnézem a magyar filmeket, akkor sokkal jobban érzem, hogy magyar vagyok. És nézem, és ez az gól! Valahogy, mikor nézünk egy sportközvetítést, és pontosan érezzük, hogy a finnekkel szemben könnyebb magyarnak lenni, mint csak úgy. Már elnézést ezért, hogy azért volt a finn magyar meccs, de nyilván bármelyik másik csapatot is mondhatnám. Tehát valakikkel szemben könnyebb azt mondani, na ez vagyok, na most már biztosan tudom, hogy én ezen a térfélen vagyok. Ha látom, hogy finnek magyarok, azt tudni, hogy én itt vagyok. Először tovább is merészkedhetünk. Ez a második gondolat. Tehát kifejezetten nem könnyű úgy, önfeledten, nagy elköteleződéssel tartozni a saját világunkhoz, a saját felekezetünkhez, a közösségeinkhez, hogy közben ennek ne legyen nagy árnyéka, és ne másokkal szemben, vagy másokkal való ellenállásunkban, vagy tiltakozásunkban, vagy lenézésünkben, legjobb esetben is valamiféle közönnyel mások felé ezt az árat fizessük meg érte. Mert ha csak az emberi természetünkre bízunk, akkor általában így szokott történni. És ahogyan föl tudunk ugrani, hogy győztünk, az a másiknak vereség. És akkor mi fölugrunk, és azt mondjuk, hogy ez az, elnézést, hogy a templomban így elragadtatom magam, akkor azért, hogyha nézzük a közvetítést, akkor látjuk, hogy másik 11 ember mit csinálott a füvön. Hogy az ő rovásukra történhetett csak, ami örömünk. És az, ahogyan mi átéljük, és utána, hogy már várjuk is a magyar himnuszt, az bizonyos szempontból, a sportból jól látjuk, mások rovására tud csak elhangozni. A második gondolat így szól, hogy az alapján és úgy megerősödünk a társas önazonosságunkban, önbecsülésünkben, a felekezetünkhöz, az egyházunkhoz való tartozásban, hogy annak ne legyen túl nagy árnyéka. Ne mások rovására történjen, mert erre nagyon nagy hajlamunk van. A harmadik gondolat, ez kifejezetten izgalmas lehet számunkra, ez pedig az, hogy talán tudjátok ezt, hogy minél inkább valaki egy kisebbséghez tartozik, az annál jobban meghatározza az önazonosságát és az arra épülő önbecsülését. Mondok erre egy példát. Mikor az Egyesült Államokban a polgárjogi küzdelmek éppen a csúcsra jártak, akkor megszületett egy mondat. Az Egyesült Államokban, ha valaki fehér, az azt jelenti, hogy azzal neki nem kell foglalkoznia. Ha valaki néger, az azt jelenti, hogy mindig ezzel kell foglalkoznia. Mikor egy kisebbséghez tartozunk, annak két vetülete van. Az egyik, hogy az jobban meg tud bennünket erősíteni az önazonosságban, az önbecsülésünkben. Éppen azért, mert egy kisebbség, az mindig nagyon-nagyon markánsan mutatja azt, hogy miben különbözik a többségtől. Mert nagyon szeretünk kisebbségekhez is tartozni, nekünk, na, nem tudom én, Toyota Corolla baráti klub tagja vagyok. A filatéliai klub tagja vagyok. Hát azt mondom, ilyenből nem sok van, már is kihúzom magam. Ez bizony, ez kiváltságos dolog, ez csak páran vagyunk mi ilyen ügyesek, vagy ilyen tehetségesek. Tehát, ha egy kisebbséghez tartozunk, az jobban meg tud erősíteni minket, mint ha a többséghez. De ennek ára szokott lenni. Ez pedig az, hogy ez az ár, hogy tudunk sokkal elkötelezettebbek, de sokkal merevebbek is lenni. Az ehhez való tartozásunkban. Mondok egy példát, a katolikusként nekem ez egy nagyon sajátos, mert tulajdonképpen katolikus keresztényként azt élem meg, hogy ebben a társadalomban kisebbségben vagyok. Hát nem egy szám magamban, hanem a keresztény voltomban. Kifejezetten ismerem a kisebbségi létet. Nagyon jól látom, hogy az milyen. És tapasztalom azt is, hogy ezt hogyan kristályosít engem ki. Hogy bizony, most így mondhatom, egy többséggel való összefüggésben nagyon is látom, hogy hol vannak az én keresztény, a mi keresztény értékeink. Ezt nagyon, nagyon pontosan lehet látni. Ugye ezt ismerjük mi is. Nagyon jól meg tudjuk mondani, hogy mi keresztények. Igen ám, de katolikusként a többi felekezethez képest meg a többség tagja vagyok. Hol de érdekes, ez a másik oldal. És azt mondtam ma a templomban, hogy tudjátok meg, hogy ha egy kisebbség jobban ragaszkodik a maga közösségéhez, a maga önazonosságához, felekezetéhez, és akár még el is ragadtatja magát a kisebbséghez való tartozásának az örömében vagy a fontosságában, azt a többségnek el kell tudni viselni. Mert mi is tudjuk, hogy mit jelent egy kisebbséghez tartozni. Hogy mikor valaki kisebbséghez tartozik, akkor az nagyon könnyen bennünket harcossá tud tenni. Hát ez logikus is, hogy így van. Tehát egy kisebbségnek mindig ott van az a fenyegetettsége, hogy nehogy beleolvadjon abba a sokba, abba a másba, abba a számára sokkal-sokkal képlékenyebbe. Ezért nagyon tudni kellene megbecsülni, a bármilyen helyzetben is, bármikor is a többség tagjai vagyunk a kisebbségeinket. Ráadásul, amikor valaki kisebbségben vannak, ott mindig óriási kincsek vannak. És a többség sokszor éppen azokra a kincsekre van igazán rászorulva, amit egy kisebbség hordoz. A többségnek azonban mindig van egy logikája, ez pedig az, hogy mindenki legyen olyan, mint mi. Mert ez a normális. Ez rettenetesen ökumené ellenes. És itt mondanám akkor a negyedik gondolatot. A negyedik gondolat az így szól, hogy minél inkább egy csoport, egy közösség, egy felekezet, egy egyház sok értéket valósít meg, és az értékek között egyetemes kincsei is vannak. Márpedig a kereszténységünkben minden egyház, minden felekezet nem csak óriási értékeket valósít meg, hanem egyetemes értékeket képvisel és él meg. Mi ennek a következménye? Az, hogy amit nagyon könnyen összetévesztjük a mindenkivel. Ez még akkor is így van, a kisebbséghez tartozunk. És azt mondjuk, hogy hát itt Krisztus minden ember megváltója. Mindenkihez szólt, mindenki felé nyitott, mindenkihez jött. Hát ha mindenkihez jött, mi pedig ezt megéljük, akkor tulajdonképpen valamit a mindenkiből képviselünk. Hát akkor a többiek jöjjönek ide. Ja, nem vették még észre, hogy hát ha mi itt megéljük a mindent, és a mindenkit, az egyetemes értékeket, hát akkor hogy csak ennyien vagyunk? De majd talán rájönnek. Tehát szegények még kóborolnak, még ilyen olyan tévedésekben leleckednek. Nagyon érdekes ez. Tehát, hogy éppen, hogy minél értékesebb az a csoport, ez a közösség, amiben vagyunk, annál inkább gondoljuk azt, hogy az a minden. És ez, ugye, így lehetne nagyon egyszerűen mondani, egy nagyon sajátos önellentmondáshoz vezet, a mi azt gondolja, hogy a mindenki az ő része. Ez ugye fordítva van. Tehát akár kisebbség, akár többség, be kell látnunk, tehát nem kell, csak érdemes, hogy a mi, az akár mennyire is vonatkozzon, a mindenkinek a része. És nem pedig fordítva van. És nyilván érthető, hogy ezt miért olyan nehéz megtenni, mert egy mi valamiképpen képviseli a mindenkit, és meg is tud élni transzcendens értékeket, amik rajta a saját körén túlmutatnak. És akkor az utolsó gondolat. Az utolsó gondolat így szól, hogy ráadásul, mert hogy az önbecsülésünknek, az önértékelésünknek, a valahova tartozásunknak, hogy egyáltalán tudjuk, hogy kik vagyunk, ennek alapja az, akikhez tartozunk, ez mihez vezet bennünket, hogy szeretjük magunkat idealizálni. Nyilván, hogyha én egy jó közösségbe tartozom, akkor az rám nézve is jó fényt vet. Hát ha én egy jó társaság tagja vagyok, ha lehet, hogy nem vagyunk túl sokan, de milyen jók vagyunk. Nagyon szívesen idealizáljuk magunkat, mert az ránk, az egyes emberre, a személyre is nagyon jó hatást tud gyakorolni. Ezért aztán, miután szívesen idealizáljuk magunkat, hajlamosak vagyunk ezzel szemben ütköztetni másokat. És azt mondjuk, hát milyen jók vagyunk, akkor ők. Hát nyilván, hát hol vannak ők ettől? Olyan ez, mint amikor a gyerek fölnő egy családban, és amikor kiderül, hogy más gyerekek is családokban nőnek föl, akkor talán hallottatok ilyen beszélgetéseket, elindul általános iskola alsó tagozatban, de már óvodában kezdődik ez, azon vitatkoznak, hogy melyiküké a jobb család. Mikor egy gyerek megéri, hogy neki valahol jó, és egy gyerek idealizálja azt a jót, amiben van, a családját mindenképpen idealizálja, az apucit, meg az anyucit, akkor sokszor fölmerül ez a gondolat, hogy az biztos, hogy a miénk a legjobb. Nálatok az biztos, hogy olyan jó nem lehet. Kicsit sajnálok is titeket, hogy ti nem ott vagytok, de hát ez a mi családunk. Szóval az idealizálás egészen természetesen történik meg. Ennek azonban két következménye van. Az egyik, mikor idealizáljuk magunkat, hát csak azért is, mert az akkor indirekt módon megerősíti az önbecsülésünket. Akkor mi jó helyen vagyunk, hát akkor értékesek vagyunk. Ennek sokszor a realitás vesztés az ára. Nyilván az idealizálásnak előbb-utóbb a realitás vesztés az ára. Azért az elég nagy ár. Ugye, és amikor túlságosan is a nagy a realitás vesztésnek a világa, az viszont pedig már a közösségnek, vagy az egyházuknak a létét fenyegeti. Ezért, és ez a második gondolat, mi szokott történni a közösségeinken belül is, mindig vannak ellenzékiek. Vagy ha nem is ellenzékiek, nem is így mondjuk, hanem azt lehetne mondani, olyanok, akik kritikát fogalmaznak meg, az egyházon, vagy felekezeten, vagy az egyházközségen belül a többséggel szemben. Ilyen mindig van. És akkor ennek szokott lenni egy gyermekbetegsége. Ez pedig az, hogy amikor fölismerjük a nehézségeinket, vagy hogy hol lehetne változtatni, akkor sokszor, mert hogy mi kisebbségben vagyunk, az történik, hogy túlságosan harcosak leszünk, és nagyon bántóan tudunk kritikusak lenni. És így, bár lehet, hogy igazunk van, vagy sok igazság van abban, amit mondunk, valójában a belső egységet roncsoljuk. Ez egy sajátos, kikerülhetetlen dilemma. Ezért ezt én is tudom, milyen rettenetesen kritikus tudtam lenni 30 évesen. És 45 évesen már nem vagyok olyan kritikus. Nem azért, mert hogy nem látom azt, amivel szemben lehetne kritikusnak lenni, hanem rájöttem, hogy inkább érdemes az építkezés, a gazdagodás, az elfogadás felől közelíteni, mert fújhatom, vagy süthetem azokat az értékeket, amelyek nevében éppen az egységet teszem tönkre, vagy a bizalomnak a légkörét rombolom, vagy egymás hitelét teszem tönkre. Akkor fújhatom ezeket az értékeket, vagy süthetem őket. Ezért tehát az egységre való törekvésünkben valamiképpen nem csak a külső, hanem mindig a belső egységre is figyelnünk érdemes. Mert mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy na a külső egység felé való törekvés a belső egységet kikezdi. Itt akkor van mindig egy egyensúly, amit valahogy finoman, óvatosan érzékelnünk érdemes. Ezt szerettem volna elmondani. Nem tudom, hány perc volt.
Remek.
Szerintem stimmel.
Én azt
javaslom, hogy egy kicsit kezdjünk ülepedni, énekeljük egy tezéneket, és addig gyűjtögessétek a kérdéseket magatokba, és akkor utána elkerülem.
A másodikhoz kapcsolódnék először, hogy te én találtad a szöget ezzel a kérdéssel, hogy ahhoz, hogy a saját személyünkben fejlődni tudjunk, mindenképpen szükségünk van csoportokra, közösségekre, és intézményekre is. Ezek nélkül a legszemélyesebb fejlődésünk nem tud a maga teljességében kibontakozni. Ez azonban azt jelenti, hogy akkor tudjuk a saját személyes fejlődésünket hosszú távon biztosítani, hogyha azt tudjuk korlátozni is. Ezt így lehetne mondani, hogy az individualitásunkat, ami egy nagyon nagy érték, személyes fejlődés, önkifejezés, önkibontakoztatás, önmegvalósítás, valójában egy ponton túl csak az individualitásunk korlátozásával lehetséges megvalósítani. Egy család ennek ékes tükre. Egy családban mindenkinek megvan a maga individuális természete, és az ahhoz kapcsolódó céljai. Az álmokról nem is beszélve. Mindenkinek vannak individuális álmai, hogy ő így szeretne, meg ő úgy szeretne. És az a tapasztalatunk azonban, hogy ahhoz, hogy a személyiségünket kibontakoztassuk, éppen szükségünk van a családra. Na de a család akkor tud bennünket egy növelő, növesztő közösség maradni, ha éppen az individuális törekvéseinket és céljainkat képesek vagyunk korlátozni. Tehát itt egy kettős feladat vár ránk, az egyik, hogy fejlesszük a saját individuális természetünket is, de ne a közösség rovására. Ez persze a gyakorlatban mindig kifejezetten nehéz feladatokat szokott jelenteni. Könnyű ezt kimondani, a gyakorlatban azonban ez konfliktusok sorozatát is szokta jelenteni. De ez egy lényegi dolog, amit most mondtál. Ez nagyon lényegi. Mert itt szokott lenni egy tévedésünk, főleg úgy azt mondta, hogy a ma embere vagy a magyar ember, a mi gondolkodásbeli tévedésünk az, hogy mi egy nagyon értékszemléletben szoktunk gondolkodni, és azt mondjuk, hogy az individuális életünket úgy tudjuk kibontakoztatni, hogy értékeket választunk. Ugye? Megválasztjuk, hogy ki ül mellettünk, megválasztjuk, hogy hova megyünk, hogy melyik lelkészt hallgatjuk, megválasztjuk, hogy milyen autót veszünk, és a többi. Mindent megválasztunk, és a választásainkból szép lassan, mert hogy mindig értékeket választunk, kibontakozik egy értékes élet. Ezzel tudod, mi a probléma? Hogy lehetséges az, hogy valaki egész életében mindig értékeket választ, és az élete tönkre megy. Ugyanis az értékekkel szemben nem csak értéktelenségek lehetnek, láthatjuk így a világot, ugye, hogy mondjuk a hűség értékével szemben a hűtlenség áll. Így is láthatjuk. De úgy is láthatjuk, hogy az egyik értékkel szemben mindig törvényszerűen egy másik érték van. Például a hűséggel szemben lévő másik érték, az, így szokták mondani, a kaland. A titok. Az ismeretlen, a fölfedezés. A váratlanság, a stimuláció, az izgalom, az is egy érték. Most amikor tehát valaki mindig azt gondolja, hogy értékek felé megyek, értékeket választok, mindig újabb és újabb értékek, ebből akkor aztán végül egy nagyon értékes élet fog kikerekedni. És akkor ezek a nagyon mindig értékeket választó testvéreink érkeznek el hozzánk, és mondják, hogy valami nagyon tönkre ment. És ebből van a ma emberének a csodálkozása. Azt mondja, de hát én mindig értékek felé haladtam, mindig. Hát én mindig. Hogy jöhetett ebből ez ki? Az ökumené kérdésében is ugyanezt gondolom, hogy értékekkel szemben értékek állnak, hogy így is láthatjuk. Láthatjuk úgy, hogy értékekkel szemben értéktelen, de ez csak egy látása a világnak. A másik látása, ami kell a realitáshoz, én szerintem, értékkel szemben értékkel. Ezért törvényszerűen minél inkább egy érték felé megyek, távolodok egy másiktól. Nem tud ez másképpen lenni. Ezért tehát egy egyensúlyra van szükségünk. Az első, tehát a kérdésednek a második fele, amit először tettél föl, ezt én nem látom jól. Hogy a mi magyar sajátosságunk, vagy természetünk, hogy ez a széthúzós, biztos, hogy mi magyar emberként hordozunk nemzeti sajátosságokat is. Hordozunk. Hát hogy nem, mi a családunknak a sajátosságait is hordozzuk. Hát azoknak a közösségeknek a sajátosságait hordozzuk magunkban, akikhez tartozunk, és akikkel nemzedéke láncolatot fűz minket össze. Hogy ez pontosan miért és hogyan van, ezt én nem tudom. Ezt nem látom jól. Annyit azonban tudunk, hogy a környező országokhoz képest szinte mi vagyunk a legindividuálisabbak. Hát ez mondjuk egy összefüggést azért sejtett. Tehát ha mi két érték között kell választani, akkor inkább én. De hogyha megkérdezzük, nem is tudom, mondjuk hol van, mondjuk, nem is tudom, kik voltak, akik egyáltalán nem voltak ennyire individuálisak, mint mi most, nem emlékszem, nem akarok rosszat mondani. Ott pedig lehet, hogy valakiből ösztönösen is az a válasz jön, hogy mi. Tehát én inkább a mi, mire helyezem a hangsúlyt, az énnel szemben. Mi pedig azt mondjuk, inkább én a mivel szemben. És ennek aztán megvannak a következménye. Ugye, ha viszont nagyon a min van a hangsúly, az egy ponton túl az egyéni kibontakozást tudja akadályozni. Éppen egy szerzetes rendben hallottam ezt, hogy a fiatal szerzetesek, mert tele vannak individuális késztetésekkel, törekvésekkel, hihetetlenül nehezen tudják a fejüket ott tartani, vagy úgy bennmaradni a közösségben. Mert úgy érzik állandóan, hogy a közösség korlátozza az individuális törekvéseinket. Én az individualitást nagyon nagy értéknek tartom, és megkülönböztetem az individualizmustól. Az individualizmus, amikor túlhajtjuk az ént a mi rovására, vagy a mindenki rovására. meg is mondom, hogy miért nagy érték, és miért fontos, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért. Hogy ez valamit meg tudjon valósulni. Mert például egy házasztási konfliktus esetén nagyon nagy dolog, ha egy férfi vagy egy nő a társas világából vissza tud húzódni az individuális világába, és ott is jól tud lenni. Ha van hova visszahúzódni. De nem azért kell adott esetben, például egy konfliktus során, vagy nehézségek alkalmával visszahúzódni az individualitásommal, mert hogy akkor azt a társas, a közösségi, a kapcsolati világgal szemben teszem, hanem azért, hogy meg tudjak erősödni, stabil tudjak lenni, és vissza tudjak térni a konfliktusos világba, ahol valamit el kell végeznem. Tehát az individualitás bennünk, a társas világunkat nagyon is tudja segíteni, ha ez eléggé tudatos bennünk. De ma, ugye az szokott lenni, valaki úgy érzi, hogy nehéz egy kapcsolatban, ez így nem megy, vagy ez boldogtalan vagyok, ugye, akkor visszalép az individuális világába, de ezt nem erre használja, hogy ott megerősödjön, és ezzel a megerősödéssel tudjon visszalépni a társas kapcsolati világba, hanem akkor onnan még tesz egy lépést el. Ez nehéz. Én csak azt mondom, hogy van út a társas felé, és én a magam részéről az individuális önazonosságomat szeretném azért fejleszteni, hogy több lábon álljak, és bírjam a társas kapcsolati konfliktusokat. Párhuzamos világ. Túlbúrják, barokkos válasz. Jó nehéz, meg a kérdés Tónira is fényeket vert. Ügyesen kell beszélni. Hát, most ebből az összefüggésből azt gondolom, hogy egy vezető például rendelkeznie, szóval nem az, hogy kell, mert most hát persze, hogy kell, de érdemes volna minden vezetőnek fejlesztenie magát abban a tekintetben, hogy tudja azt, hogy egy csoportban vagy közösségben mindenképpen különböző emberek folyamatos konfliktusokban lesznek, és vele szemben is lesznek konfliktusok. És hogy képes legyen úgy értelmezni a különböző nehézségeket, esetleg a személyre vonatkozó ellenállásokat, vagy tiltakozást, vagy kritikát, hogy az a csoport javát szolgálhatja. Tehát hogy válhatna a csoport javává valakinek a kritikája, vagy valakinek a rossz érzése, vagy valakinek a valamivel szemben való tiltakozása. Egy csoport akkor tud jól növekedni és fejlődni, hogyha, így mondom, ha mindig van egy mozgás, vannak, akik belül vannak, ők általában jól szokták érezni magukat, hogy jól láttunk. Ugye, mint így ott a nőt, és mi látunk. Hátul vannak, vagy fönn, vagy újtózkodnak. Ez mit jelent? Hogy egy közösségben mindig van egy mozgás be és ki és be. És valaki a perifériára szorul. Ajjaj, nem is látom, az ajjaj. Amikor valaki perifériára szorul, akkor egy közösség vezetője nagyon fontos lenne, hogy őt értékesnek tartsa, és lássa azt, hogy ő valamit képvisel, amire az egész csoportnak szüksége van. Például azt, hogy egy csoportnak, vagy egy közösségnek, egy egyháznak, egy egyházközségnek szüksége van arra, hogy elfogadjuk és elismerjük, hogy van olyan, hogy valaki perifériára szorul. Van olyan, hogy valaki egyszer csak egyedül találja magát, vagy a véleményével kisebbségben marad. De ő attól még a közösségnek, a csoportnak a része, és ha mi ezt meg tudjuk őt becsülni, akkor a közösség ebből hosszú távon tud építkezni. minden közösségnek van egy sajnálatos dinamikája, ez pedig az, hogy a perifériára szólókat szívesen kihetjük. Hát nem haladnak lenni. Hát szoktatok fúrázni. Hihetetlenül dühösek tudunk lenni, mert mindig van valaki, akinek éppen új bakancsa van, az új bakancs föltörte a lábát, és nem úgy érezzük, hogy nem jutunk célba. Így szoktuk érezni. Csak nem lenne itt a szerencsétlen. Nem is értem, hova tette a fejét, hogy lehet új bakancsba eljönni. Tehát nyilván a gondolatainkkal jól megerősítjük a kirekesztő attitűdünket, és utána kizárjuk, és tulajdonképpen ez belül fenyegető az egész közösségre. Mert ha ma őt zártuk ki, holnap lehet, hogy én leszek. Ezért még merevebbek leszünk. Nem merjük már mutatni magunkat, a gyöngeségeinket, a különbségeinket, és a közösség szép lassan megmerevedik, nagyon dogmatikussá tud válni, és annyi neki. Az élet kimegy belőle, és maradnak a szabályok. Most ezt az egyet gondoltam, hogy például egy közösség vezetője nagyon nagy érzelmi teherbíró képességgel kellene, hogy rendelkezzen, és a közösségbeli történéseket tudnia kéne nem a személyére vonatkoztatni. Még akkor is, hogyha a személyét érik a támadás. Aki periférián van, sokszor csapkod. Ugye ütvág? Hát éppen most ott már szakadék van neki. Tehát nyilván akkor, de egy közösség szempontjából az tényleg szakadék, mert ott akkor ő már kilépett a közösségből. Ugye? Ott akkor sokszor az utolsó kiáltásunk egy csapkodás már csak. Vannak, akik szinte már csak bántani tudnak a vége felé. Már jól nem sok jön belőlük. De ez az ő fenyegetettségükből fakad. Hát de nagy dolog azt, föl tudjuk ismerni. És nem... biztos, hogy vannak köztetek olyanok, akik céges tréningeken vettetek részt. Ugye például céges tréningen meg szokták tanítani, vagy hát bizonyos tréningeken nyilván, ami erre szolgál, ügyfélszolgálati embereket. Nap mint nap rengeteg ember jönnek és jönnek és jönnek, hogy képes legyen arra a készségre, hogy amikor reggel elindul, akkor azt mondja, na most fölveszem a hivatali személyemet. És bent matágos ügyfélszolgálati hivatalnok vagyok. Ez is szíthat engem nyugodtan, az a hivatalnoknak szól és nem nekem. Tehát tudnunk kell azt mondani, hogy ez a lelkésznek szól, ez a közösségvezetőjének szól, a Tóninak nem. A Tóni jól van, a Tóni rendben van, a Tóni értékes, nem tökéletes, de nagyon értékes. És miért rólad beszélek? Nem tudom, hogy biztos tudjál nekem. Például... Nem, szerintem nem, ez nem, nem. Persze, ezek csak úgy föl szoktak merülni. Például ez. Most az egység felől válaszoltam.
Igen. Szeretnék egy kérdést voltani előtte, egy nevezetőt szeretnék nagyon röviden mondani, szóval, hogy a kérdés Ábrahám, mielőtt Ábrahám lett, nem volt még meg, hogy elhangolhatók és maradt még egy politikusok az írásból is, és láthatjuk, hogy ugye Krisztussal mondjuk második fokozatba kapcsol, és ez a nép, ahonnan jött Krisztus, ma már egy ilyen sikeres nép. De jönnek mindig újak, és most épp kína kapcsol az ötödik sebességre. Kérdésem a következő, és az előtt elnézésnál, hogy az ökumenével állunk úgy, ahogy állunk a kereszténységen belül. És mi van a hinduizmussal, az egyéb nagy világvallásokkal, a rengeteg kis vallással? Van-e magasabb rendű ökumené, vagy nincs? Keresztény szempontból nézve. Tehát valószínűleg egy totális szempontból nézve valószínűleg van. Csak fel lehet ezt a kérdést tenni, és ha igen, akkor van erre válasz? Van-e erre keresztény válasz? Elnézést.
Én azt gondolom, hogy a keresztény választ keressük. Keressük, tehát most egy keresésben vagyunk. Tulajdonképpen a világ az utóbbi évtizedekben nyílt ki annyira, hogy egy kattintással, három klikkeléssel teljesen más kultúra, más értékek, a találkozás, a csetelhetünk akárkivel, akárhol. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem volt az emberiség még ilyen helyzetben, és ebből a kereszténység sem volt még olyan helyzetben, hogy ezekre a nagyon reális kérdésekre vagy nehézségekre valamilyen választ adjon. Én bennem csak a remény van, hogy ha kérdés van, válasz is van. Hogy nem kell tudnunk szerintem ebben a pillanatban, hanem valahogy elég, hogyha megvan a bizalmunk, a bátorságunk, a nyitottságunk arra, hogy keressük az utakat. És ne tartsuk ezt csak rossznak, hogy ne legyen bennünk rögtön egy elzárkózás, egy ítélkezés, vagy a többi. De ezt egyébként ma az egyik legnagyobb kihívásának tartom a kereszténységnek. Ezt úgy is lehetne fogalmazni, hogy megszoktuk azt, hogy monotól helyzetben vagyunk. Ezt megszoktuk. Megszoktuk, hogy rajtunk kívül tulajdonképpen nincs kínálat. Ez már nincs így. Annyira nincs így, hogy éppen néhány évvel ezelőtt már a statisztikák alapján tudjuk, hogy több muszlim van, mint keresztény. Tehát már a vallási világban is csak a második helyen vagyunk. Azt gondolom, hogy ez egy pontig sok nehézséget okoz, vagy fájdalmakat, vagy akár tiltakozást, vagy rossz érzéseket, de ez egy lehetőség is. Ha sokszor egy közösség, vagy egy egyes ember csak akkor tud fejlődni, ha krízisbe kerül. Ezért én egy picit sem gondolom azt, hogy ha a kereszténység ilyen értelemben valahogy akár krízisbe is kerül, na azt látjuk, hogy akár más vallásokban egyre többen vannak hozzánk, meg nem jönnek, hogy ez a krízis a megújulásunkat fogja segíteni. Ezt gondolom, nagyon bátran. És el is kell mondanom, miért gondolom így. Mert azt gondolom, hogy semmilyen akadálya nincs annak, hogy mi Krisztus hívő emberként Isten és mások szolgálatára éljünk. Ennek soha semmilyen akadálya nem lesz. Semmilyen. Ennek nincs se pénzügyi akadálya, se mennyiségi föltétele, semmilyen akadálya nincs. Tehát ha mi például a keresztény öntudatunkban, önazonosságunkban azt nem intézményekhez kötjük, hanem Krisztushoz. Nem számokhoz kötjük, nem pénzhez kötjük, nem befolyáshoz, nem hatalomhoz, nem ismertséghez, nem... Hát ha ezekhez kötjük, akkor van félvonunk. Ugye akkor jön egy zsigeri aggodalom. Ezeket elveszik, vagy ezeket elvesztjük. Mi lesz így? De most ugye, ahogy itt vagyunk, mi akadálya van annak, hogy mi más embereket szolgáljunk? Hát tehát még akár így is tudnám mondani, egy kicsit kisarkítva, hogy akár, még ha valaki minket ellenségnek lát, az sem akadályoz meg bennünket, hogy a szolgálatára legyünk valamilyen formában.
És mit csináljunk keresztül, meg mindenképp, hogy ne kerkedjünk körbe.
Nyilván okosan bölcsen. Azért vagyok óvatosabb a konkrétumokkal, mert azt gondolom, ezeket a konkrétumokat ma nem lehet pontosan látni. El lehet kezdeni erről egy nyitott beszélgetést folytatni. Például a globalizációval kapcsolatban valahogy, mintha lenne, így, mintha lenne egy olyan kultúrkeresztény válaszunk, hogy az valami rossz dolog. Ezt én kártékonynak tartom. Mert ez azt jelenti, hogy van egy realitás, amivel szemben mi tiltakozunk és ellenállást fejtünk ki. Ez azt jelenti, hogy napról napra le fogunk maradni. Egy realitással való válaszadásunkban. Ugye addig-addig fogunk tiltakozni, ameddig a realitás ránk nem törje az ajtót. Mert egy ideig lehet nem kinyitni az ajtót, aztán előbb-utóbb rátörik. Ezért azt gondolom, hogy tulajdonképpen egyszerűen annak a bizalmát és bátorságát érdemes elővenni, hogy igen, ez így van, és még inkább így lesz. A kínaiak még többen lesznek, az indiaiak többen lesznek, mint a kínaiak, a muszlimok többen lesznek, mint a keresztények. Na akkor mi van? De valóban ez megint az önazonosságunkhoz. Ez is tulajdonképpen mit is akarhat Jézus? Talán ide elvisz ez a kérdés, hogy mit akarnak, mit vár tőlük Jézus? Mi is az ő szándéka, vagy terve? Nekem úgy tűnik, hogy ez valahogy azt gondolom, hogy közösítünk, hogy az üdvösség története az most is zajlik. És hogyha most is zajlik, akkor valahogy egy ilyen élő eleven folyamatnak a része is vagyunk, és megérthetünk ma olyasmit, amit 100 évvel ezelőtt megértettünk. Meg nem is kellett érteni, mert nem volt olyan a helyzet. De azt mondta egy bölcsember, lehet, hogy kisebbek vagyunk, mint az elődeink, de az ő vállukon állunk. Ez adhat nekünk, hogy én valahogy így látom, én kifejezetten reménnyel hozom ezt. Mert semmilyen akadályát nem látom, hogy szolgálatával legyek másoknak. Hogy mit csinálni vakantos
ember.
Biztos, hogy sok mindent lehet tenni. Például, hogy elkezdted mondani, már is ez az egyik, hogy elkezdek például azon gondolkodni,
hogy miért csinálja ezt? És először mi szokott lenni? Az, hogy sértett vagyok, fáj az, amit esetleg nekem mondott, hogy ne lepten, és azért, mert ilyen. Azért, mert, és akkor kezdek lehiggadni, és lehet-e másféle oka. Tehát például, hogy egyáltalán az általam elképzelt valóságnak a körét kitágítom. Mert amikor sértettek vagyunk, akkor behúzódunk egy sértett, sebzett valakinek a zárt világával, és képesek vagyunk semmi más nem látni, csak valakit, aki bennünket megváltott. Nem látjuk őt a maga teljességében, csak egy bántó valakit látunk. Ezért például az első leülök, és kitágítom ennek a megbántott, sebzett valakinek a világát. Nem az övét, az enyémet. És elkezdett például csak szabadon azon gondolkodni, hogy miért is tehette ezt, amit tett. Nem kell tudnom. A lényeg az, hogy táguljon a szabadság tere. Mert ahogy őről azt gondolom, hogy rengeteg oka lehetett rá, ahogy ezeket az alternatívákat elképzelem, tágul a szabadságon tere. Tehát mondjuk ilyesmivel lehet kezdeni. Aztán elmondom az én trükkömet. Ez egy konkrét. Vannak olyan emberek, akikkel nagyon nehéz nekem. Nagyon. Ugye az antipátia, szimpátia működik. Az én rólam szól, nem róla. De attól még működik. És hogyha van olyan ember, például én nem vagyok túlságosan se körülményes, se kényszeres. Nem, tehát hogyha jön egy új dolog, felőlem jöhet. Ugye én ezt nem szoktam fenyegetően megélni. Vannak munkatársaim, akiket nagyon megbecsülök, kifejezetten kényszeresek. Ugye a görbe az nincs náluk, csak így megy minden. Nagyon fontos, hogy legyenek ilyen emberek, hogy én értékeljem őket, hogy bár rettenetesen tudnak idegesíteni,
De nélkülük a közösség nem működne jól. Ha mindenki olyan lenne, mint én, hát, na, az lenne a nagy katasztrófa. A közösség szempontjából biztos. Tehát, hogy én éppen nagyon rászorulok azokra az emberekre, akik a legjobban idegesítenek. És ennek van egy személyes gyakorlat része. Azt szoktam csinálni, hogy ha valakivel ilyen nagyon nagy belső ellenérzésem van, és mindegy, hogy jogos vagy nem, hogy elképzelem őt, hogy mi kellett például történni az életében ahhoz, hogy ő ilyen legyen. És elképzelem őt, ez egy belső kép alkotó gyakorlat, leülök, becsukom a szemem, és a rettenetesen idegesítő embert elképzelem gyerekként, ahogy például az apja megy. És végignézem, hogy lássam azt, hogy például mennyit kellett egy valakit bántalmazni ahhoz, hogy ne tudjon bízni. Vagy ne tudjon nyitott lenni új dolgokra, vagy annyira kelljen kapaszkodni a biztonsághoz. Elképzelem egy olyan helyzetekben, ahol teljesen másnak látom, mint ami az én szubjektív benyomásom róla. Ugye én láttam egy lehetetlen, kibírhatatlan ellenállásnak. Azt az elképzelem, egyszer csak teljesen megváltozik az attitűdöm. Megvált, nem tud nem megváltozni. Vannak emberek, akikkel kifejezetten, és akkor elkezdett például azon gondolkodni, hogy mi vezethet valakit, milyen sérülései lehetnek valakinek ahhoz, hogy ilyen legyen. Már is elkezdek együttérző lenni. Na, aztán az is nagyon sokat segíthet, hogy elképzelem, hogy onnan milyen lehet a világ. Ugye ezt Tónival úgy szoktuk mondani, hogy szerepet cserélünk vele. Átülök az ő székébe, fölveszem az ő cipőjét, és megnézem onnan a világot. És egyszer csak meglátom onnan magamat, mint egy érzéketlen valakit. Innen azt én sose látnám. Kérem azt, ha nem vagyok érzéketlen, de onnan lehet, hogy annak tűnök. Az együttérzésnek a kimunkálása sokszor azáltal, a gyakorlás által tud megtörténni, hogy átülök az ő helyére, és onnan ránézek a világra. Ha mindig ragaszkodok ahhoz, hogy a világ úgy van, ahogyan és ahonnan én látom, reménytelenné válik a helyzet. Hát most csak mondtam egy párat. Ugye nehéz, mert kérdeztél valamit, és most kaptál feladatokat.
Utolsó kérdésre van lehetőség.
De talán kettőzben. Amikor az értékkel szemben érték van, ezt mondta. És ugye mondtál egy konkrét értéket, a hűség és azzal szemben a kaland. Tehát, hogy én értem meg az empátia, beleértés, megértés, minden vezetek valakit, amit most a végén mondtál valamilyen helyzetben, hogy nem áll fönn az a veszély, hogy ebből átsodródhatunk a teljes relativizálásban, vagy a személyes felelősség elvesztésébe. És nagyon nem szeretem, hogyha vagdalkozunk, én magam vagy bárki másik igével, de mert sokat vagdalkozunk, ahogy lehet könnyen. De ugye Jézus azt is mondta, hogy a ti beszédete legyen igen, igen, nem, mi ezen felül van a közöttől van. Amit lehet egy ilyen nagyon merev látásmódnak is beállítani, és úgy ezek a módon sérült, magyarázata van saját magamat bizonyos cselekedeteimnek, hogy ez nem mosatja el a személyes felelősséget, a megkülönböztetést, a dolgok nyilvánvezését, amire azért én nem, azt hiszem, hogy nem életem jól magam, ha kidobnám azt is a
dolgokat. Nagyon köszönöm a kérdést, hogy ezt, hogy nem moshatja el is mossa. Pontosan ez is történik. Mert akkor, hogyha ezt valahogy mutatnám, akkor az ugye, hogy értékkel szemben értékek vannak, ez egy ilyen dimenziójú világ, és megyek, itt is érték, ott is érték, stb. És pont azt gondolom, hogy a ma emberének ez a legnagyobb nehézsége, hogy kétdimenziós csak. az értékeknek valamiféle hierarchiája is van. Nem csak demokráciája. És hogyha az értékeknek a hierarchiáját nem egyrészt, hogy egyáltalán az értékeknek bizonyos hierarchiája van, ennek van egy realitása, ezt érdemes tiszteletben tartani, fölismerni, tisztelni. Másrészt pedig szükségünk is van, hogy bizonyos alá-fölé rendelő viszonyokat konkrétan adott helyzetekben kimondjunk. Ezért azt gondolom pontosan, amit mondtál, hogy de, ennek nem hogy esélye van, ez meg is történik. És ezért kellene úgy látni, hogy az értékeinknek van egy ez a kétdimenziós világa, előre, hátra, jobbra, balra, de közben fölfelé, lefelé is. Mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy rengeteget lehetne mondani, és most ez jutott eszembe. Van egy férfi és egy nő, és nagyon szeretik egymást, és megházasodnak, és születik egy pici baba. Egy kicsi baba. Olyan sok törődést és figyelmet igényel, hogy őt például az érték sorrendben akkor előre kell venni. Még adott esetben, bizonyos értelemben a kapcsolat rovására is. És azért lenne jó, hogy egy kapcsolatnak legyen például kapcsolati tőkéje. Ugye, hogy azt az egy évet, ami igenis az édes anyától egy nagyon fokozott figyelmet igényel, nagyon, de kell is. Akkor ő van most így az értékedbe följebb, a társam van lejjebb praktikusan a gyakorlat szempontjából. És közben, ha megvan a tisztelete ennek a hierarchikus személyetnek is, akkor ezt nem érzem ellenem valónak. Nem gondolom azt, hogy ezzel a szeretet sérül, hanem mind a ketten azt tudjuk mondani, hogy igen, most őt vettük előre, mert ő a legkiszolgáltatottabb. És hogyha ketten előre tudunk venni valakit, aki nagyon kiszolgáltató, és ő érte teszünk, akkor ez a kapcsolatunkat is erősítheti. Hát éppen szombaton kirándultunk, és ikreket szült nálunk egy kedves édesanya. És éppen pszichológiából készíti a szakdolgozatát, és mondta, hogy hát Feri, én valamilyen ilyen kismamás témát akarok választani, és akkor mondta, hogy milyen ötletek, és fölmerült például az ötlete, hogy a kismama és a szex. És akkor azt mondja, hát figyelj, mikor én most lefekszem az ágyra, picik még nagyon, pár hónaposak a picik, lefekszem az ágyra. Az egyik pici itt, a másik pici ott. Tudod nekem mennyi kedvem van a férjemhez? De így a természet is ad az értékeknek egy sajátos hierarchiát. És azt gondolom, hogy ezt nagyon... Ezt a ma ember nem szereti hallani, mert a demokráciának az értékét ugye nagyon-nagyon, tehát a demokráciában is van hierarchia. Hát hogy ne lenne? Csak hogy, mert annak az értéke most nincsen eléggé kidolgozva, kikristályosítva, stb. Úgy mennek a dolgok, ahogy. Szóval köszönöm a kérdést, nagyon is.
Jóska?
Tudok két mondatot is mondani rá. Nem válaszként, hanem csak ezt mondom hozzá. Hála Istennek az derül ki a kutatásokból, hogy a gyerekeink oly mértékben az életkorú sajátosságuk miatt a családhoz tartoznak és a családból hozzák a lényegi dolgokat, hogy az nagyon megerősíti őket akárhova is mennek. Hogyha egy családban elég biztonságos, elég jól kitaposott, elég jól megélt értékű világ van, és ott a gyerek biztonságban van, és a szüleivel érzelmi kapcsolatban van, ez nagyon fontos. Nem elég, hogy legyenek, érzelmileg elérhető szülei vannak, az érzelmi elérhetőség hozza át a gyerek számára az értékeket. Az a nehézség, ha a szülők érzelmileg nem érhetők el, hiába élnek értékes életet, az értékek elég hatékonyan nem tudnak a gyerekeiknek átadódni. Vagyis, hogyha olyan apa van, olyan anya, akik érzelmileg elérhetők a gyerek számára, és a családban van egy belső világ, lehet ereszteni.
Ezt tudom mondani. Nyilván nehézségek, konfliktusok, stb. Vannak kérdések. Anya, ő nekik nem kell imádkozni. Voltam náluk, nem kellett imádkozni. Tehát nyilván konfliktusok vannak, de félni nem kell.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél közénk, hogy ennyi okos gondolatot hallhattunk. Kérem, hogy vigyük magunkkal, gondolgathatjuk, beszélgethetünk majd egymás között erről továbbra is. Szeretném kérni rád az Isten áldását, és légy szíves, add át a te közösségednek is, tőlünk nekik. Köszönöm.